Hitvilág. A teljesség felé.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Áder János köztársasági elnök Szent Ferenc ünnepének vigíliáján, október 3-án Mátraverebély Szentkúton vett részt a ferences szerzetesek szép tranzitus szertartásán, és elhelyezte a nemzeti kegyhelyen most kezdődő újjáépítés alapkövét. A munkálatokat egy 2,5 milliárd forintos uniós pályázat tette lehetővé. Olyan építkezés kezdődik, mondta a köztársasági elnök, amely miközben megújítja és bővíti az épületegyüttest, a nemzeti és a spirituális közösséget is erősíti. A mai műsorban összeállítást hallhatnak a szép ünnepségről. Megszólalnak Áder János köztársasági elnök, Székely János püspök, Magyar Gergely és Orosz Lóránt ferencesek, valamint Szili Attila, a beruházásért felelős gazdasági vezető. Orosz Lóránt, Szentkúti ferencest a felújítások jelentőségéről kérdeztem, de előtte arra voltam kíváncsi, mi is pontosan a tranzitus ünnep.
Itt vagyunk Mátraverebély Szentkúton, de lélekben minden ferences ilyenkor Assisiben van, Olaszországban, ahol Szent Ferenc halálának az évfordulóját ünneplik minden évben ilyenkor. Ez az úgynevezett tranzitus, Szent Ferenc halálát így nevezzük, latin szóval nem exitusnak, nem kimenetel a világból, hanem átmenet valahova, hiszen a keresztény hitünk szerint a halál az nem elválás, nem elbúcsúzás, hanem átmenet valahonnan valahová. Ferenc az, akinek az ünnepén itt vagyunk, ferencesekre van ez a kegyhely bízva, immár 150-200 éve körülbelül ferencesek teljesítenek itt szolgálatot, a kegyhely régebbi múltra tekint vissza. Közismert tény, hogy Szent László korából vannak az első tudósításaink arról, és 13. századból már írásos emlékek is, hogy ezen a helyen itt zarándoklatok folytak. A 19. századtól pedig ferencesek vannak itt. Minnyájunk számára ismert szintén az is, hogy 1950-ben a kegyhely nagy része az állami tulajdonba került, és gyakorlatilag 50 óta folyamatosan pusztult a zarándokok, akiket mai nyelven vallásos turistáknak neveznénk. Ez a vallási turizmus, ennek a lehetőségei, ennek az ellátási lehetőségei egyre romlottak, egyre szűkültek. Bár itt a hátunk mögötti épületen, a rendházon lehet látni, hogy a tető új, de ha az ember jobban megnézi, akkor látja, hogy viszont a fedélszék nem, mert hajlik alatta. Tehát kisebb-nagyobb felújítások történtek, de igazándiból átfogó rekonstrukcióra nem volt lehetőség. Amit most szeretnénk, az gyakorlatilag az a befogadó képesség, amivel 1950 előtt a kegyhely rendelkezett, a 150-200 főnek az itt való ellátására, italvására, étel-itallal való megvendégelésére nyújtott lehetőséget. Az akkori körülmények között, akkori higiéniai körülmények között. Most gyakorlatilag a megújított kegyhelynek ugyanígy 150-200 fős fogadó tere lesz, fogadó kapacitása lesz, mindazok számára, akik ide látogatnak. Nyilván az ide látogatóknak egy széles spektrumára számítunk, kezdve a zarándokoktól, akik kifejezetten és nagyon határozott vallásos céllal jönnek ide, egészen azokon át, akik vallásos érdeklődésből, többé-kevésbé, egészen azokig, akik tulajdonképpen turistaként, mint érdeklődők, de az egyháztól távolabb állók érkeznének ide. Ez az, aminek most a kezdeténél tartunk, az alapkőletétel ennek az átalakításnak.
A templom zárva van, azt is felújítják. Mi történik Szentkút legféltettebb kincsével, a szép kegyszoborral?
A kegyszobrot azt most néhány napon belül Budapestre visszük a bazilikába, és ott lesz a Szentjobb kápolnában közvetlenül a Szentjobb mellett elhelyezve, hogy azok a hívek, akik szeretik ezt a szobrot, számára az ő áhítatukat ez segíti, előre viszi, azok ott ezt látogathatják, illetve így a budapestieknek is nagyobb lehetőségük nyílik arra, hogy közelebb kerüljenek a kegyszoborhoz.
A ferenceseknek különös affinitása van a búcsújára olyan helyekhez, ha csak Csíksomlyót említjük, vagy itt Mátraverebély Szentkutat, de Magyarországon is számos más kegyhely a ferencesek gondozásában működik. Minek köszönhető ez Szent Ferenc ünnepén, kérdezem.
Érdekes egyébként, hogy ez világszerte is így van. Épp nem olyan régen volt valamilyen fölmérés rendi szinten, és ott is igen jelentős számban, tehát 10%-ot meghaladó mértékben vannak világszerte a testvéreknek a működési területét tekintve kegyhelyen szolgáló ferencesek. Nyilván ez azt gondolom, hogy általában a szerzetesek és a kegyhelyek azok kapcsolódnak, hiszen arra gondolunk tisztán háttér szempontból, hogy egy kegyhelyen kell egy bizonyos létszámú papságnak jelen lenni, aki a gyónókat fogadni tudja, és meg tudja hallgatni a gyónásokat, meg tudja adni a feloldozásokat. Azok kellenek, akik a miséket el tudják végezni, a szentmiséket, amelyek ott szükségesek kellenek, akik szóba tudnak állni az emberekkel, akik egy szóval ilyen értelemben a helyet tudják őrizni. Én azt gondolom, hogy általában a szerzetesek nagy részének a hivatásába, a karizmájába ez belefér a kegyhely. A ferencesekében meg én azt gondolom különösen is, hiszen Szent Ferenc maga is a bűnbánattartást hirdette, a bűnbánók rendjét alapította meg, hiszen ezért nagyon fontos a kegyhely számunkra, mint a bűnbánattartásnak, a megtérésnek, az Istenhez való visszatérésnek a helye.
Évtizedekig a ferencesek el voltak tiltva Mátraverebély Szentkuttól, és mikor visszatérhettek a rendszerváltozás után, akkor szinte romokat vettek át. Most eljött az újjászületés ideje?
Igen, pontosan erről van szó. Ennek örülünk most, és ebbe vágunk bele, hogy megpróbáljuk ezt a helyet újjávarázsolni. Körülbelül azt az 1950-es kapacitást, azt a 150-200 főnek való szállást, adni tudást lőttük be célul, csak nyilván míg 50 előtt leterített szénán tudtak aludni az emberek pajtákba, és a lovak számára itatónak szánt vájúból tudtak mosakodni, hát a mai embert ez már nem felel meg, és itt fontosnak tartottuk azt, hogy kialakítsunk olyan szállásokat, amelyek egyrészt tudják fogadni a lelki gyakorlatra, tehát a komolyabb elmélyülésre érkezőket, egy-két ágyas szobákból is lesz legalább annyi, hogy egy olyan 30 főt el tudjunk helyezni, és lesznek olyan csoportos 6-8-12 fős hálótermek, ahol pedig a csoportosan érkező zarándokokat, illetve vallásos turistákat és turistákat tudjuk fogadni.
A Nógrád megyei emberek számára úgy tudom, hogy még munkalehetőségeket is jelent, elég hátrányos helyzetű ez a térség.
Igen, ez egy elég hátrányos helyzetű vidék. A projektben azt vállaltuk, hogy 15 fő számára tudunk munkalehetőséget teremteni. Nyilván egy ilyen nagy területnek a rendben tartása, ennek a vendégfogadásnak a háttérmunkáit elvégezni minden téren, az úgy néz ki, hogy ezt a létszámot igényli is.
Meddig tart előreláthatólag ez a építkezési időszak?
A zöme az egy év alatt le fog menni, a teljes átadás időpontja az 2015. május 20. Erre számítunk, hogy teljesen készen lesz, de a jövő évi búcsús szezon, ami pünköstől kezdődik április 19-én 2014-ben, a kegyhelynek az a része, a központi része, amik a búcsúktól leginkább érintett, az akkora már el fog készülni reményeink szerint.
Furcsa dolog lehet most itt az elkövetkező időszakban ferencesként jelen lenni, hogy a templomot nem lehet használni.
Igen, ez így van, de ez egy nagyon rövid idő lesz csak, amíg a templom teljesen zárva lesz, mert most van október 3, és december 1-ére valószínűleg a templom olyan mértékben már el fog készülni, hogy misézésre alkalmas lesz vasárnaponként, tehát az advent, tehát azt már itt fogjuk ünnepelni.
Tehát karácsony is.
És az adventi vasárnapokat és a karácsonyt, és utána, igen.
Milyen is lesz Szentkút a 2,5 milliárd forintnyi uniós pályázat megvalósulásával? Szili Attila, a Ferences Rendtartomány gazdasági vezetője.
Nagyon nagy várakozással várjuk mi is, hogy most elinduljon a beruházás, ami megközelítőleg egy évig fog tartani, ezáltal most megnehezedik az élet itt, de nagyon szeretnénk, hogy minél hamarabb a templom látogatható legyen ismét a felújítás után, és úgymond a kegyhely látogatása a felújítás alatt is biztosított lehessen. A Fonszacer belső egyházi jogi személy pályázott a kiemelt turisztikai pályázatra, és nyerte el a közel 2,5 milliárdos támogatást, amiből meg tudjuk valósítani azt a beruházást, amiből végre ennek a nemzeti kegyhelynek is egy egységes arculata lesz, és az elmúlt 70 év elmaradt beruházásait megpróbáljuk bepotolni. A Fonszatszer belső egyházi jogi szeméről azt érdemes tudni, hogy a Ferences rendtartomány hozta létre 2011 őszén, ebből a célból is, hogy ezt a projektet, illetve majd később ennek a létrejövő komplexumnak az üzemeltetését végezze. Teljesen megújul a bazilika, természetesen nem fog változni a külső képe, de egy teljes felújításban részesül a belseje. Ezen kívül a külső misézőhely teljes mértékben felújításra kerül, új ülőhelyek kerülnek kialakításra, de a kegyszobor is áthelyezésre kerül, a kútnak a környezete is felújításra kerül. A zarándokház, illetve a rendház, ami meglévő épületek, ezek is teljes mértékben megújulnak. A tető kicserélésre kerül. A zarándokházban, ami jelenleg is áll, olyan szálláshely kialakításra kerül, ahol körülbelül egy busznyi látogató kerülhet egy-két ágyas szobákban elhelyezésre, illetve ami új elemek, amik létrejönnek, zöldtetős beruházással, nagyobb tömeg elszállásolására alkalmas szálláshelyek kerülnek kialakításra, de itt kialakul olyan hely, ahol étkezni is lehet, étterem is kialakításra kerül, illetve ami nagyon fontos lesz, a fogadóközpont, ahol kegytárgybolt, információs központ, vetítőhelység kerül kialakításra, ezen kívül kulturális szempontból egy ferences múzeum is kialakításra kerül, ahol majd a testvérek életét, illetve a Szentkútnak a történelmét lehet majd még jobban megismerni.
Székely János püspök szerint egy ilyen kegyhely az egész nemzet felemelkedését szolgálja.
Mi is a célja egy ilyen szent helynek? Mi a küldetése? Mi az ajándéka egy ilyen titokzatos kegyelmi forrásnak az egyén életében, család életében, egy nemzet életében? Egy kegyhely titokzatos kegyelmi forrás. Szent kút, ahova azért jön az ember, hogy a Teremtő végtelen szépségéből merítsen. Az életünk csak akkor lehet teljes és emberhez méltó, ha tudunk ebben a kútban megtisztulni, újjászületni, ha kapcsolatban vagyunk a lét forrásával, a Teremtővel. Az emberi élet csak akkor valóban emberhez méltó és szép, ha az életünk törvényei, leképezései azoknak a gyönyörű, tökéletes törvényeknek, amelyeket a Teremtő Isten ültetett bele, írt bele a világba. Egy szent kúthoz, egy szent helyhez azért jövünk, hogy ebből a forrásból merítsünk, hogy tudjunk tisztán látni, tágasabb, nagyobb szívvel szeretni, megtanuljunk újra remélni, és ezeket a szálakat újra kötni, erősíteni. Oda vezet az élet forrásához, az élet kútjához, összeköt a Teremtővel, és összeköt egymással. Hogy milyen nagy ajándék egy szent hely egy nemzeti életében, abban nagyon sokat tanulhatunk a lengyel testvéreinktől. Akkor, amikor Lengyelországot három részre szakították szét, amikor úgy tűnt, hogy talán soha többet a történelemben Lengyelország nem lesz, a lengyelek akkor is rendíthetetlen hittel mind a három országrészből zarándokoltak Csenztohovába, és ott éltették tovább a reményt, a hitet. Igen gyakran a pálos atyák olyan bátran prédikáltak, az orosz cárnak a helytartója rögtön a mise után lefogta az atyát, és vitték Szibériába. Hatalmas erő volt ebben a kegyhelyben. Boldog II. János Pál pápa mondta, hogy a kommunizmus idején a diktatúra mindent megtett azért, hogy a fű benője az utakat, amik Csenztohovába vezetnek. Ne legyen több zarándoklat, a lengyelek felejtsék el ezt a helyet. A lengyelek nem engedték, hogy a fű benője ezeket az utakat, mindig újra mentek. Szintén Boldog II. János Pál pápa mondta, Csenztohovában mindig szabadok voltunk. Egy kegyhely a népnek a szíve, a tüdeje, ahol tud újra lélegezni, tud újra remélni. Mennyire nagy szükség lenne hasonló helyekre a magyar nép életében is, mennyire nagy szükség lenne ezeket a helyeket újra fölismerni. Különösen talán a 20. század rengeteg tragédiája és sebe után a népünknek óriási szüksége lenne lelki talpraállásra, megerősödésre. Arra, amit a Biblia így fejez ki, erősítsétek meg az elernyedt kezeket, Egyenesítsétek ki a megrodgyant lábakat. A magyar népnek is mindenek előtt lelki újjászületésre van szüksége. Egy szent hely, titokzatos kút, élet forrása, ahonnan egy nép erőt meríthet, amelyből táplálkozhat. Ahol fölismerheti a maga egységét, egy olyasfajta egységet, amit semmi más nem tud úgy megadni, mint a közös hit, a közös odatartozás az egyetlen teremtő Istenhez, és a közös odatartozásunk ahhoz a szűzanyához, Magyarország pátronájához, akinek Szent István királyunk a népünket fölajánlotta. Azt kívánom, hogy a szent hely legyen egyre inkább élő kegyelmi forrás, lüktető szíve a nemzetünknek, legyen erőforrás mindenkinek, aki ide jön, családoknak, az egész népünknek és minden jó akaratú embernek.
Áder János köztársasági elnök, aki szeptemberben a Vatikánban járt és 2016-ra meghívta Ferenc pápát, bízik benne, hogy az egyházfő az addigra megújuló Szentkútra is ellátogat.
Európa és benne a magyarság gondolkodásának, kultúrájának, erkölcsi berendezkedésének meghatározó alapja a keresztény örökség. Mátra Verebélyi szent forrásánál, ha csak lélekben is, nem oly régen már megfordultam. 2 héttel ezelőtt abban a megtisztelő kitüntetésben volt részem, hogy Rómában Ferenc pápa audiencián fogadott, ahol személyes ajándékként adhattam át másik 2 ajándék mellett a Kegyhely Mária forrásából vett vizet. A találkozó lehetőséget biztosított arra, hogy a 21. század egyik legnagyobb, legsúlyosabb problémájáról, a vízről, vagy a víznek hiányáról, a vízről, mint az élet és a béke forrásáról váltsunk néhány szót. A Szent Atya különös érdeklődést mutatott a kérdés iránt. Minden nemzetnek megvan a maga kiemelt jelentőségük egy helye. A magyarországi római katolikusoknak Mátra Verebélyi Szentkút jelenti azt, amit az olaszoknak Loretto, a franciáknak Lourdes, amit a lengyeleknek Częstochowa, vagy éppen az erdélyeknek Csíksomlyó. A pápai meghallgatásra készülve ismerkedtem meg közelebbről a Mátra Verebélyi búcsújáró hely történetével, Szentkút legendájával és csodáival. Árpádházi szentjeink közül a magyar néphitben Szent László legendái éltek a legerősebben. A lovának patája nyomán felfakadó forrásnál megjelenő gyógyító szűzanya története nemzeti örökségünk és katolikus hitünk ötvöződése. A magyar néphagyomány és a kereszténység egybefonódásának egyik legszebb szakrális jelképe. Az ide látogató, gyógyulást és hitük megerősítését kereső zarándokok ezt az összetartozást élik meg a középkortól napjainkig. Mert nem csak a csodás gyógyulások híre, hanem az ő elkötelezett hitük erősíti meg, teszi teljessé ezt az örökséget. Hiszen a csoda lényege nem csupán egy hihetetlen vagy annak tűnő esemény, hanem az általa megerősített hit. Ez a hit volt az, amiért a kegyhelyet gondozó ferences atyákat elüldözte, kolostorukat elvette a kommunista hatalom. De a hívők azokban az évtizedekben sem felejtették el Szentkutat. A kommunista hatalom után 4 évtized elteltével visszatérhettek a ferences testvérek, akik azóta is híven szolgálnak. Az ő áldozatos munkájuknak is köszönhető, hogy ma már ismét hívők 100 000-ei keresik fel Mária forrását. A kegyhely gondozását, az ideérkező hívek méltó fogadását szolgálja most kezdődő beruházás, mely közel 2,5 milliárd forintos uniós támogatással valósul meg. Olyan értéket szolgál, amelyre manapság mindenkinek nagy szüksége van. Rómában lehetőségem nyílt arra, hogy meghívjam Ferenc pápát egy magyarországi látogatásra. A Szent Atya örömmel fogadta el a meghívást, így megvan a reményünk arra, hogy magyarországi útja során ellátogat akár Mátra Verebélyi Szentkútra is. Ha így lesz, akkor nemzeti kegyhelyünk az egész világ számára még ismertebbé válik. Ezzel a reményteli várakozással köszönöm meg, hogy itt lehettem a Mátra Verebélyi Szentkúti nemzeti kegyhely alapkőletételénél.
A Szent Ferenc boldog halálát ünneplő ferencesek tartományfőnöke, Magyar Gergely a köztársasági elnök jelenlétében a ferences világrend megvalósulásáért száll síkra. Milyen is ez a ferences világrend?
Assisi Szent Ferenc boldog halálára emlékezve arra gondolunk, hogy mi mindent is kaptunk tőle. A búcsúzás pillanataiban, akár kitől búcsúzunk, egy kicsit lajstromba vesszük, mit kaptunk tőle. Az egyik Nógrád megyei bácsi, Józsi bácsi, akit nagyon szeretek, néha olyan szavakat mond, nyelvbotlásokat, amik megmosolyogtatnak, de el is gondolkodtatnak. Így történt az, hogy a botanikus kert helyett betonikus kertről beszélt, de ilyen volt egy másik alkalom, amikor a ferences világirend említése helyett, ami Szent Ferenc családjához tartozik, ferences világrendről beszélt. Nekünk, akik abban az időben nőttünk föl, úgy tanították, hogy kétféle világrend létezik, szocialista és kapitalista. Nekünk talán rögtön ez jut eszünkbe, miféle világrend az, amit Szent Ferenc ránk hagyott. Mert valóban valami különlegeset hagyott ránk. Nem csak akkor vesszük ezt észre, amikor egy Ferenc nevű pápa belekiabál a világba mindenféle újdonságot, hanem akkor is észrevesszük, amikor Assisi Szent Ferenc mezítelenül fekszik a földön. Újból és újból megemlékezünk arról, és gondolunk arra, hogy hogyan, milyen szegényen, milyen egyszerűen és Isten szeretően élt ő. Hogy szembesülhetünk leginkább az ő hagyatékával, az ő világrendjével? Ha a végrendeletét vesszük a kezünkbe, feltűnik, hogy nem arról beszél számunkra Szent Ferenc, hogy miket gyűjtött össze, milyen értékeket ezen a földön, nem is arról beszél, hogy miket, mi mindent tett, hanem azokat a kegyelmeket sorolja föl, azokat az igazi értékeket, amiket a mindenható Istentől kapott. Az első ilyen érték, amit felsorol, az az új érzék, amit a leprás megcsókolása után, a leprások ápolása után kapott az Úrtól. Ami addig keserű volt a számára, írja le, azután édessé vált. Ez nem egy érzéki csalódás, hanem valóban az ő érzékeinek a teljes átváltozása. Olyan, mintha ma azt mondanám, hogy ha egy autistát látok, arra jövök rá, hogy én magam is autista vagyok. Ha egy alkoholistát látok, arra jövök rá, hogy bizony én magam is függő vagyok. Ha egy koldust látok, rájövök, hogy én magam is koldus szegény vagyok. Ez a Ferenc ugyanolyan szeretettel forgolódott ezek után az egyházi és közéleti nagyságok között, mint a leprások között. Rájött, megismerte, hogy mindannyian egy és ugyanazon atyának, a mennyei atyának a gyermekei vagyunk. A második kegyelem, amit megköszön, felsorol Assisi Szent Ferenc a végrendeletében, az a mélységes hit. Azt írja, hogy olyan mély hitet kapott az Úristentől, hogy a templomaiba betérve így imádkozott: imádunk téged, Urunk Jézus Krisztus, a világon lévő minden templomodban, és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot. Ferenc idejében sok üres és sok romos templom volt. Sok koszos, az egyház romjai és az egyház mocskát szemléltető, szimbolizáló épületek, épületmaradványok. Ferenc nekiállt, hogy felújítsa, restaurálja ezeket az épületeket, de igazából nem ez volt számára fontos, hanem fölismerte, hogy ezekben a külső keretekben, keretek között megjelenik a keresztre feszített Krisztus. Ő, aki számos betegséget kapott később, felsorolják az életrajzírói, máj, lép, szem és mindenféle betegségét, elfogadta mindezt. Nem prüszkölt, nem ágált ellenük, hanem egyszerűen elfogadta. Amikor a családok pápai tanácsa leírta, hogy a drog ellen, a drog liberalizációja ellen az a legjobb gyógyszer, ha megtanítjuk a gyermekeinket a szenvedésnek, a frusztrációnak az elviselésére, akkor ugyanarról beszél, amit 800 évvel ezelőtt Assisi Szent Ferenc megélt, átélt. Elfogadta testi gyengeségeit, betegségeit, és ennek köszönhetően fogadta el végül is azt a legvégső ajándékot, amit Jézus Krisztustól sebhelyek formájában kaphatott. A harmadik kegyelem, amit Assisi Szent Ferenc felsorol a végrendeletében, az a határtalan bizalom, amit a papok iránt kapott. Nem voltak annak a kornak a papjai sem jobbak, sem rosszabbak, mint a mai koré. De itt nem elsősorban csak a papokról van szó, hanem minden keresztényről. Azt állítja Ferenc, hogy testi szemeivel nem láthat mást Jézus Krisztusból, csak az ő testét és az ő vérét, amit pedig ezek a papok vesznek a kezükbe, ők érintenek. A tökéletlen hordozza a tökéletest. Ferencről följegyezték az életrajzírói, illetve az egyik legendában olvashatunk róla, hogy a templomokba járva mindig vitt magával egy seprűt. Furcsa kép, furcsa elképzelni, de így volt. És az a seprű arra volt alkalmas, hogy mielőtt imádkozik ezekben a templomokban, kisöpörte azokat. Fontos, hogy Ferenc nem vak, látja az egyháznak a sebeit, hiányosságait, mocskait, a papoknak, a püspököknek a gyengeségeit, mégsem fordul háttal, hanem elfogadva ezeket éles látással szét tudja választani a mocskot a szenttől. A seprű jelképe Ferenc nagy kegyelme, hogy tisztítsa, kipucolja az egyházat, és benne is Jézus Krisztust fedezze föl. Így látott Ferenc. Ezt a látást kapta. Nem is csodálom, hogy az élete vége felé egészen elveszítette a látását, a szeme világát. Számos betegsége mellett sok kínzó műtét után szinte már semmit nem látott. Amikor halál előtti napokban egy rendtársa fölkínálta neki, hogy fölolvas számára az evangéliumból, ő egyszerűen ezzel utasította vissza, tudom a Krisztust. Vagyis Ferenc számára már nem a testi látás, a betűknek az olvasása, hanem a belső látás és a belső mély meggyőződés volt a sajátja, tudom a Krisztust. Búcsúzunk tőled, Ferenc, és hálások vagyunk azért, amit ránk hagytál végrendeletben a te életedből ezt a ferences világrendet. Mi a te végrendeleted ma nekünk élő ferencesek, és egyáltalán mindenki felé? Vegyétek észre Krisztus jelenlétét minden emberben, vegyétek észre a szenvedésben, a frusztrációban, és vegyétek észre, és fogadjátok el az egyházban. Áldj meg minket, Szent Ferenc!